Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Itt van velünk Dénes Ádám, a Honren Koki Neuroimmunológiai Kutatócsoport vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A legutóbbi interjúban a mikroglia sejtekről kérdeztem, amely sejtek fontos szerepet játszanak az agyi sérülések kezelésében, például a stroke-ban is. Milyen egyéb sérülései lehetnek az agynak, amelyeknél a mikroglia sejtek képesek reparálni az agyat?
Az az érdekes, hogy tulajdonképpen majdnem minden olyan agyi inzultusnál, vagy agyi stressznél is beszélhetünk a mikroglia sejtek fontosságáról, ahol fizikai sérülésnek más látható nyoma esetleg nincsen. És nagyon sokféle betegségben, egyre több betegségben derül ki, hogy a mikroglia sejtek milyen fontosak. Talán azzal kezdeném, hogy a történelmi szerepe a mikroglia sejteknek egy kicsit ellentmondásos, mert amikor annak idején leírták őket, több mint 100 évvel ezelőtt, akkor alapvetően az alaktani morfológiai festések tudtak csak működni, és akkor azt lehetett látni, hogy ha van egy degenerálódó agy, mondjuk egy Alzheimer-korban, akkor a mikroglia sejteknek a morfológiaja megváltozik. Vagy ha van egy agyi trauma, mondjuk egy stroke, akkor ezeknek az elhunyt betegeknek az agyában a mikroglia sejteknek a morfológiaja más volt. Még azt is lehetett látni, mintha megennének neuronoknak, idegsejteknek a törmelékét, vagy más sejteknek a törmelékét, vagy azoknak a környékén levő erekből darabokat, tehát kvázi mint fagocita sejteket is lehetett sejteni őket, hogy fontosak lesznek az idegrendszeri működésben. És ahogy egyre inkább fejlődtek a technikák, különösképpen a 2000-es évektől indulva, amikor ezeket a sejteket képesek voltunk élő állatok agyában mikroszkóppal megjeleníteni, majd képesek voltunk manipulálni őket különböző módszerekkel, kiderült, hogy nem csak a sérülés adott válaszreakciókban, vagy például a vírusfertőzések elleni védelemben fontosak a mikroglia sejtek, hanem tulajdonképpen az idegrendszer fejlődésében is alapvető szerepet játszanak, és úgy néz ki, hogy nagyon sok olyan betegség, ami például a fejlődési zavarok következtében alakul ki, beszélhetünk akár olyan betegségekről, mint az autizmus spektrum betegség, vagy skizofrénia, ahol szinte nincsen kimutatható sérülés az agyban, de van egy nagyon komoly pszichiátriai probléma, vagy viselkedési fenotípus, és a mikroglia sejtek prominens szerepet játszanak, és mivel ezek a sejtek nagyon korán bekerülnek a fejlődő központi idegrendszerbe, ezért tulajdonképpen az ő zavaruk úgy néz ki, hogy minden olyan agyi működési zavarral együtt jár, ahol a szöveti környezetben bármifajta változás történik, és ez a mikroglia sejteknek a immunfolyamatait, vagy a idegsejtekkel, erekkel kialakított interakcióit befolyásolja.
Az ön egyik kutatási területe a gyulladásos folyamatok szerepe a központi idegrendszer betegségeiben. Milyen gyulladásokról lehet beszélni, illetve a gyulladásoknak van pozitív következménye is?
Tulajdonképpen igen, tehát normális esetben egy gyulladásos reakció arra szolgál, hogy egy adott sérülés vagy fertőzés helyére nagyon gyorsan oda toborozza az immunsejteket, és aztán ezt a területet egyrészt izolálni kell, és például egy vágásnál meg kell próbálni olyan folyamatokat elindítani, hogy ez a sebszél ez elkezdjen összeforni. Ezzel párhuzamosan minden egyes sérülés jön egy fertőzés veszély is, tehát az odagyűlő immunsejtek meggátolják, hogy a kórokozók elszaporodjanak.
Na most elnézést, hadd kérdezek valamit. Bocsánat.
Nem az agy.
Bocsánat.
Ez viszonylag jól szabályozottan tud működni. Múltkor hoztam egy példát arra, amikor megszújjuk az ujjunkat, és kialakul egy gyulladás, ne pirosodik, fáj, meg duzzad, ezek a gyulladásnak a tipikus tünetei, de lehet egy másik példát is használni, hogy amikor mondjuk elkapunk egy fertőzést, legyen ez egy influenza, ahol a tüdő irányából történik egy fertőzés, akkor ott is rendkívül sok immunsejt megjelenik, elindul a vírus ellenes immunválasz, és ez egyben egy helyi gyulladásos reakciót is okoz, ami a tüdőben érezhető, ilyenkor az ember nehezen veszi a levegőt, köhögíri, tehát a tüdeje, nyáktermedés van, gyulladás van, de ezek az anyagok kikerülnek a keringésbe, és jönnek a másodlagos hatások, amiknek a koordinálásában a máj nagyon fontos szerepet játszik. Ilyenkor az ember levelt lesz, fáradt lesz, rossz kedve, úszékony, lázas, ezek pedig már a gyulladásos anyagoknak az agyban kifejtett hatásai. Azért mondom ezt el ilyen hosszan, mert az agy szempontjából két típusú gyulladásról érdemes alapvetően beszélni, és ezeknek rendkívül sok köztes formája van. Az egyik az a típusú gyulladás, amikor az agyban keletkezik maga a sérülés, vagy az inzultus, vagy egy szöveti környezeti zavar, és ott kialakul egy nagyon hasonló gyulladásos reakció, mint a perifériákon, mint az agyon kívül, de ott nem nagyon sokféle immunsejt fog normális esetben bejönni, legalábbis első körben nem, hanem a mikroglia sejteknek az aktiválódását látjuk, és az ő gyulladásos anyagaiknak a termelődését látjuk. Mondok egy tipikus példát, van mondjuk egy stroke, aminek a kapcsán történik egy agyi terület keringési zavara. Itt egy bizonyos idő után elkezdenek elhalni az idegsejtek, leromlik ez az úgynevezett véragygát, és még mielőtt bármi történne, a mikroglia sejtek már érzékelik, hogy baj van, és elkezdenek különböző anyagokat termelni. Már tudjuk részben azért, hogy például az idegsejteknek a túlaktiválódását megakadályozzák. Aztán utána, ha ez a szövet nagyon megsérül, akkor persze oda be tudnak később rohanni immunsejtek is. Vannak sokkal finomabb úgynevezett krónikus neurodegeneratív változások, amik sokkal nagyobb időskálán zajlanak. Beszélhetünk például egy Parkinson kórról, ahol az agynak egy bizonyos régiójában elkezdenek degenerálódni idegsejtek, amik kritikus fontosságúak különböző motoros működések koordinálásához, és ezek a sejtek környezetében is kialakul egy ilyen gyulladásos válasz, ahol a mikroglia sejtek érzékelik ezt, és oda gyűlnek. Hogyha van egy agyi fertőzés, hasonló történik. Ezek a gyulladásos folyamatok kollektíven azt a célt szolgálnák, hogy segítsék a szöveti környezet regenerációját, de mint kiderült, ezek a gyulladásos anyagok egyben sajnos a sérülés okozói, vagy annak a fokozói is lehetnek, hiszen sokszor ez a rendszer nehezen skálázza, hogy milyen szinten kéne gyulladásos anyagokat termelni. A másik nagyon tipikus példa, ahogy gyulladásról beszélünk, az az agyon kívüli úgynevezett szisztémás gyulladásos folyamatokat érinti. Ugye az előbb említettem az influenza kapcsán kialakult gyulladást, amit az agy érzékel. Ilyenkor a szervezetben keringő gyulladásos faktorok elérik az agynak a különböző területeit, áthangolják az agy működését, és elérik a mikroglia sejteket, és az ő működésüket is áthangolják. És ezért nagyon fontos arra gondolni, hogy a legtöbb idegrendszeri betegség hátterében számos krónikus betegség kimutatható, mondok erre egy példát, például a magas vérnyomás, a magas vérzsír, a diabétesz, vagy az érelmeszesedés, ezek ugyanazok krónikus gyulladásos betegségnek is tekinthetők, elhízás is ilyen betegség, amikor a szervezetben megemelkedik a keringő gyulladásos anyagoknak a szintje, és a különböző szervek ér szakaszaiban is különböző gyulladásos változások zajlanak, és ennek lesz egy szekunder hatása az agyra, ami az idegrendszer működésébe is bele fog szólni. Egyrészt úgy, hogy az idegrendszernek a különböző központjaiban hatni fog az idegsejtekre, hatni fog az erekre, hatni fog a mikroglia sejtekre. Másrészt, ha vannak agyban folyamatban lévő patológiás változások, például egy neurodegeneráció, azt ezek a szisztémás, agyon kívül gyulladásos folyamatok nagy mértékben fokozhatják, és ebben is a mikroglián keresztüli hatásokat most már kiemelt fontosságúnak tartjuk.
Az előbb említette, abba szerettem volna beleszólni, de benne volt ebben a magyarázatban is, és nem tudtam elkérdezni, hogy amikor megvágom a kezemet, vagy valami ilyen sérülés történik a szervezetemben, már akkor oda mennek az immunsejtek, amikor még nem történt semmilyen gyulladás, hanem csak lesz majd valamilyen gyulladás?
Igazság szerint, ha hülyek akarunk lenni a definícióhoz, maga a gyulladás az az a folyamat, ami révén egy ilyen megvágott újbegynél, vagy egy megszúrt újbegynél például az erek átjárhatósága megnő. Ilyenkor a szövetben olyan sérüléssel összefüggő molekulák szabadulnak fel, amit a normális esetben nincsenek jelen. Ezek gyakorlatilag másodpercek alatt megváltoztatják, vagy percek alatt az ereknek az áteresztő képességét, vérfehérjékre és immunsejtekre, és olyan anyagok, úgynevezett kemotaktikus faktorok is termelődnek, amik speciálisan bizonyos immunológiai populációkat elkezdenek odavonzani. Ez már önmagában gyulladás, még akkor is, hogyha ennek a szimptomáit, azt, hogy ez a terület bepirosodik, megduzzad, ezt nem fogjuk azonnal feltétlenül látni, bár perceken belül már látjuk. Tehát tulajdonképpen maga ez a folyamat, aminek a révén a sérüléssel, fertőzéssel védekezik a szervezet, és ez a láncreakció, ami történik, számos anyagnak, számos sejtnek a koordinált működése, ez önmagában egy üldöses válasznak tekinthető, és aztán ez sajnos elhúzódhat, tehát lehet ebből egy krónikus állapot, akkor valakinek mondjuk napokon, heteken keresztül képtelen egy ilyen sebbe gyógyulni, folyamatos az immunsejtek aktivitása, folyamatos a gyulladásos anyagok termelődése, és hát ilyenkor van az, hogy sokszor egy gyulladás csökkentőt kell adni, hogy ezt a
antibiotikumot,
ezt a inadekvált gyulladásos folyamatot vissza lehessen fordítani.
Antibiotikumot.
Ha belül történik ilyen, na azt már sokkal nehezebben érzékeljük, mert a szimptomáit, hogy mondjuk bepirosodik, vagy megduzzad, nem fogjuk feltétlenül látni, ha csak nem egy nagy sérülésre van szó. Maximum a következményt fogjuk látni, és mögötte felsejlik a gyulladásos faktoroknak az okozó szerepe bizonyos állapotokban, mint például szerintünk már a legtöbb idegrendszeri betegség kialakulásában.
Ugye a antibiotikumot kell ilyenkor adni, amikor a gyulladást nem nagyon lehet mással megszüntetni.
Az antibiotikumot egy speciális formája...
Visszavonom a kérdést, elnézést, más szeretnék kérdezni, mert hogy ezzel is sok idő megy el, és szeretnék visszatérni a mikroglia sejtekre, bocsánat, csak megjegyeztem volna ezt az antibiotikumot, de most ezt hagyjuk. Lehet-e mesterséges úton előállítani mikroglia sejteket?
Olyan értelemben igen, hogy ma már a mikroglia sejtekhez hasonló sejteket tudunk csinálni. Többféle módon, ezek nem lesznek pontosan olyanok, mint az eredeti mikroglia sejtek, de ugye talán hallottak a hallgatók az őssejtekről, az őssejt technológia.
Ugye az őssejtekből lehet mikroglia sejtet készíteni akkor.
Tehát ugye? Lehet például őssejtekből is, akár testi sejtekből visszaprogramozott őssejtekből.
Hát amikor eltüntetik az előző életét annak a sejtnek is, a testi sejtnek is, akkor őssejt lesz belőle.
Igen, így van, tehát először csinálunk egy őssejtet, és aztán utána csinálunk, differenciáltatjuk egy olyan irányba, ahol mikroglia sejt, szerű sejt lesz belőle. Itt nagyon fontos azt kikötni, hogy egy adott sejtípust csak a saját környezetében lehet igazából értelmezni. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy egy őssejt eredeti mikroglia sejtet csináltunk, ez soha nem lesz egy valós mikroglia sejt, ha csak nem teremtjük meg a számára mindazokat a körülményeket, amit az idegrendszer működése során tapasztalnak. Tehát például egy nagyon speciális agyi keringést, egy véragygáttal történő izolációt, a keringésben levő faktoroktól elzártságot, az megfelelő ionkörnyezetet. Tehát itt lesznek minden ilyen esetben olyan sejtes tulajdonságok, amik hasonlítanak a mikrogliák működésére, és lesznek olyan tulajdonságok, amiket nem fogunk tudni jól előállítani, anélkül, hogy ezeket a sejteket az agyba betegyük. Azért mondom ezt, mert ami nagyon érdekes, már tudunk olyat csinálni, hogy őssejtekből mondjuk előállítunk mikroglia szerű sejteket, és azokat be lehet transzplantálni az agyszövetbe, és meglepetésre ezek a sejtek elkezdenek megváltozni, és elkezdik az agyi mikrokörnyezetnek a hatásait magukba építeni és átvenni azokat a nagyon jellegzetes szöveti változásokat, amiket egy mikroglia sejt maga körül lát, és kvázi még inkább hasonlóvá válnak a mikroglia sejthez, tehát ezért is van egy remény, hogy terápiás módszerként a mikroglia transzplantációt, ahogy a csontvelő transzplantációt talán ismerik a hallgatók, például bizonyos típusú hematológiai betegségek esetén, majd lehet használni idegrendszeri kórfolyamatoknak a modulálására, vagy a hatásaik csökkentésére.
Tehát az Alzheimer kórra, a Parkinson kórra, ezekre a súlyos genetikai betegségekre is?
Igen, nagyon komoly kutatások folynak jelenleg ebben az irányban, ugyanis megvan a módszertan, hogy hogyan tudjuk kiradírozni az agyból a mikroglia sejteket, ez persze nem olyan egyszerű megcsinálni, nem is lehet büntetlenül megtenni, de érdekes módon, ha nincs az agyban nagy baj, akkor egy ideig legalábbis állatmodellekben a mikroglia nélkül el tud egy agy lenni, és minél inkább baj van az agyban, és minél inkább öregszik az agy, vagy valamilyen patológiás folyamat zajlik, annál nagyobb szükség van a mikrogliára, és ez az ablak, ez a lehetőség ad egy módszert talán arra, hogy például ki lehetne bizonyos ideig a mikrogliát venni, és olyan mikroglia sejteket újra generálni, vagy transzplantálni, amelyek aztán már a megfelelő, megfrissült funkció birtokában például az idegsejtekkel történő interakciókat úgy alakítanák ki, hogy egy Alzheimer-kórnak a patológiája lelassuljon, hanem is fordul vissza teljesen. Ugye például a mikroglia sejtek, azok fagocitotikus sejtek, rendkívül sok mindent megesznek a környezetben, többek között megeszik azokat a hibás szerkezetű fehérjéket, amik az Alzheimer-kórba felszaporodnak, ilyenek például az amiloidok, és egy idő után a mikroglia telítődik ezekkel, és ahelyett, hogy ezeket eltakarítaná, elkezd gyulladásos faktorokat termelni, de ha állatkísérletekben kivesszük a mikrogliát, és engedjük, hogy újra települjön az agy, akkor érdekes módon az újonnan települt sejtek jobbak ebben a bizniszben, sokkal jobban takarítják el ezeket a hibás fehérjéket, tehát van remény arra, hogy egy túljai falóként akár be lehetne vinni általuk gyógyszermolekulákat, illetve fel lehetne őket használni, hogy megfésülve például egy idősebb agyban is a kertész funkciójukat jobban végezzék.
Mi az oka annak, hogy a neuronjaink, az agyi sejtjeink nem pótlódnak az életünk során? Mármint ezt tanultuk az iskolában, hogy megszületünk, és amennyi agysejtünk van, annyiból kell gazdálkodni. Igaz-e, hogy attól kezdve megszületünk, elkezdenek pusztulni az agysejtjeink?
Mindenképpen finomítanék ezen. Először is az idegsejtek, alapvetően a mondás, mondjuk úgy, hogy nem hamis, olyan szinten nem igaz, hogy vannak újonnan képződött idegsejtek az agyban, vannak az agy speciális területén olyan forró pontok, ahol idegsejt képződés, úgynevezett neurogenezis zajlik a felnőtt élet során, sőt, például agyi sérülésekben egy nagy stroke után még idős emberekben is találni újonnan keletkezett neuronokat, de sajnos úgy tűnik, hogy az agy olyan szinten komplex, és olyan szinten organizált, hogy ez a újonnan termelődött idegsejt populáció, ez egy bizonyos szinten túl nem képes arra, hogy a funkciót érdemben átvegye.
Tehát nem tud integrálódni az agyba.
A regenerációt úgy kell elképzelni, hogy egy adott idegsejt populáció új nyúlványokat tud növeszteni, új kapcsolatokat alakít ki más idegsejtekkel, de az agyban egy idő után nagyon sok olyan úgynevezett matrix depozitolódik le, ami miatt fizikailag is nagyon nehéz új sejteket növeszteni. Még egyszer, ez nem jelenti azt, hogy ilyen nem történik. Viszont ami nagyon fontos, hogy ezek az idegsejtek, ezek egy hálózatban vannak rendezve, tehát alapvetően nagyon nehéz lenne elképzelni, hogy hogyan tudjuk lecserélni az egész idegsejt populációt egy nagy részét, annélkül, hogy a funkció teljesen eltűnne. Vannak erre amúgy a biológiában jó példák, például az énekes madaraknál, amikor a párzási időszak van, akkor bizonyos típusú énekes madaraknál nagyon komoly átépüléseket látunk az agy bizonyos területein, tehát bizonyos célfeladatokra úgy néz ki, az idegrendszer tud ilyet csinálni, csak nem vagyunk elég jók abban, hogy ezt a saját hasznunkra fordítsuk mondjuk egy betegségben, ahol az egész rendszer öregszik, és az öregedéssel párhuzamosan rengeteg kényszerfeltételnek kell megfelelni, fenn kell tartani az agyi keringést, az agyi ionyi egyensúlyt, nagyon kevés tere van annak, hogy koordináltan új idegsejtek nőjenek nagy mennyiségben és rendeződjenek hálózatban. Ha ilyen történik, ezeknek a működését viszont úgy néz ki, a mikroglia sejt megint csak segíti, tehát lehet, hogy ilyen irányba is lehetne tapogatózni terápiás célokra.
Ugye azt már régóta tudjuk, ezt is az iskolában, még a középiskolában tanultuk, hogy az agyunkban elektromos impulzusok keletkeznek, és amelyeket mérni is tudunk, az elektroenkefalográffal. Valószínűleg mindenki már átélte azt, hogy EEG-t csináltak nála, de milyen más módokon kommunikálnak egymással az agyban lévő sejtjeink?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye itt nyilván az idegsejtek alapvetően elektromos tulajdonságokat mutató sejtek, és azt tudjuk, hogy az idegsejtek közötti információ áramlásnak egy nagyon-nagyon komoly szintje az elektromos jelekben fordítódik le.
Igen.
Ez nem jelenti azt, hogy az idegsejtek nem kommunikálnak más módon, rengeteg olyan anyag szabadul fel egy idegsejtből, és az idegsejtek környezetében levő például asztroglia vagy mitoglia sejtekből, amiket kvázi régen támasztó sejteknek hívtak, amik modulálni fogják az idegsejtek aktivitását, és fordítva, az idegsejteknek a működése során kikerülő anyagok, amik például olyan anyagok, amin keresztül az idegsejtek a szinapszisaikon keresztül kommunikálnak, ezek kikerülnek a szinapszisokon kívüli terekbe, ahol egy koordinált folyamat révén például ezek a gliasejtek felveszik ezeket az anyagokat, de ezek az anyagok egyben hatnak is a sejtek működésére, és aztán utána a gliasejtek által termelt anyagok visszahatnak az idegsejt hálózatok működésére. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek modulációs folyamatok, de egy ilyen idegsejt hálózatnak a komplex működését például külső anyagok jelenléte át tudja hangolni. Egy tipikus példa erre, amikor mondjuk az ember egy altatószert kap, és ott nem épül le az agyi ideghálózat, hanem egyszerűen bizonyos idegsejtek közötti aktivitások fognak lecsökkenni, és hogyha megfelelő módon nyúlunk ehhez a rendszerhez hozzá, akkor ennek lehet egy teljes altatás vagy alvás a hatás, ami visszafordítható. Ilyenkor sem tűnik el az idegsejt hálózat, csak megváltoznak ezek az idegsejtek közötti interakciók, és bizonyos idegsejt központok működése csökken, míg másoké esetleg éppen nőhet is. A idegsejtek környezetében levő gliasejtek is hasonló modulációs folyamatokat tudnak kifejteni az idegsejtek aktivitásának a befolyásolására, és még egyszer az idegsejtek anyagai visszahatnak ezen sejtek működésére is.
Igen, és milyen gyorsan képesek reagálni ezek az idegsejtek a külső vagy a belső ingerekre, effektusokra? Mennyire gyors ez? Tehát az agy egyik pontján van valami, ami az agyunk másik pontján lévő idegsejtel szeretne közölni valamit, akkor ez milyen gyorsan történik?
A leggyorsabb az elektromos kommunikáció. Itt tulajdonképpen a másodperc tört részéről beszélhetünk. Bizonyos idegsejt kapcsolatok között a másodpercnek a század része kell csak, hogy az ingerület végig fusson két idegsejt populáció között. Ezek a leggyorsabb jelek, amik tudnak haladni, és ennél nyilván lassabbak azok a hatások, amikor mondjuk egy fehérje természetű anyag diffundál az agyszövetben, és az elér bizonyos idegsejteket. Ezek modulációs hatások, ezeknek az átfutása perces, órás, napos intervallumokon is lehet attól függően, hogy milyen anyagokról beszélünk. De itt mindig úgy kell elképzelni, hogy az idegrendszer, a komplex idegrendszer az egy fürdőben ül, hiszen ő általa végzett elektromos tevékenység borzasztó sok ionnak a mozgatását igényli és végzi, és ezeket el kell folyamatosan takarítani, tehát ez egy állandó aktivitást igénylő folyamat, és ez még ráadásul hangolni kell az agyi keringést is.
Még egy utolsó kérdést szeretnék föltenni, mégpedig azt, hogy amióta ismerjük az emberi agyat, és amióta orvosi szinten foglalkozunk vele, mármint az emberiség, történt-e genetikai változás az emberi agyat tekintve, vagyis hogy fejlődött-e az agyunk az elmúlt 2000 évben?
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy 2000 évben tudunk-e konkrét információt mondani arra nézve, hogy az agy milyen, hogy egy genetikus átalakulás az egy folyamatos történet.
Voltak éppen azt kérdezem, elnézést.
Óriási dolog történik. Hanem inkább arra kell gondolni, hogy ez olyan, mint egy, úgy mondjuk egy biológiai óra, hogy bizonyos géneknek, és ez nagyon eltérő attól függ, hogy mit csinálnak adott szakaszai a DNS-nek, a kismértékű átalakulása az egy folyamat része, és itt vannak olyan nagyon konzervált területek, amik nagyon lassan változnak, és vannak az idegrendszerrel kapcsolatban is olyan területek, amik viszonylag evolúciósan gyorsabban változnak. Én azt mondom, hogy 2000 év az talán egy nehezebb pont, ami érdekesebb, hogy talán két éve, amiért a Nobel-díjat adták, az pont az volt, hogy sikerült feltárni egy pár olyan genetikus változást a Homo sapiens életében, amit például a beszéddel kapcsolatban genetikus módosulatok formájában megjelentek pár tízezer évvel korábban, és úgy néz ki, hogy például egy ilyen genetikus változás volt az, ami lehetővé tette a komplex emberi beszédnek a kialakulását, és nagyon sok feltételezés mutat arra, hogy a Neander völgyének például nem volt ennyire fejlett a kommunikációs rendszere, ami ebben az esetben egy szelekciós hátrányt is jelenthetett. még egyszer, ezek példák, de a változás, ami zajlik bennünk, az is folyamatos, és itt mindig az adott környezetben, ha nagyobb változás történik, annak általában egy komoly sodró ereje van, nagyon sokszor ezek a változások elhalnak, vagy nem kerülnek bele abba a görbe, ahol ezek a gének valóban ki tudnak fejeződni, és egy új irányt elindítanak, mert nem biztos, hogy szerencsés változásról van szó. Egy pár olyat tudunk, amikor ezek megtörténtek, és mondjuk egy evolúciós előnyük volt, például a beszéd kialakulása ilyen.
Nagyon szépen köszönöm az interjú. Dénes Ádám, a Hunren Koki neuroimmunológiai kutatócsoport vezetője volt a vendégem. Viszont hallásra.
Viszont hallásra. Köszönöm szépen.
Utópia.
Az ELTE kutatói a világon először vizsgálták meg családi kutyákban az örökítő anyag aktivitásának változását az életkorral. Alig találtak olyan géneket, amelyek csak a fiataloknál vagy csak az időseknél fejeződtek ki, viszont 3436 olyan gént azonosítottak, melyek aktivitása eltért a két korcsoport között. Ezek jellemzően más gének aktivitásának szabályozásában, az immunválaszok kialakításában, illetve az idegrendszeri folyamatok irányításában játszanak szerepet. Utóbbi csoportban számos gén az emberihez hasonló, míg a rácsálóktól eltérő változást mutatott a kutyák agyában. Az eredmények szerint az öregedés során inkább mennyiségi és nem minőségi változások zajlanak a gén kifejeződésben. Itt van velünk Kubinyi Enikő, az ELTE etológiai tanszék tudományos főmunkatársa, etológus, biológus. Kedi csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Megtenné, hogy elmagyarázza, hogy ez mit jelent? Mármint amit felolvastam. Nagyjából értem, hogy nem találtak olyan gént, ami az öregedést mutatná, csak különböző aktivitásokat találtak, de ez mit jelent?
Van körülbelül 20 ezer génje a kutyáknak, nekünk is egyébként, embereknek is. A gének azok a DNS-en belül olyan szakaszok, amikről képződik valamilyen fehérje, vagy mondhatjuk úgy is, hogy géntermék, és ez nem közvetlenül képződik, hogy a DNS-ről egyszer csak hopp fehérje lesz, hanem különböző egyéb molekuláknak a segítségével először mRNS íródik át a DNS-ről. Tehát a DNS az egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú molekula, és a nagy részéről egyáltalán nem íródik át semmilyen információ, tehát nem lesz belőle géntermék, csak egy pici részéről, mondjuk kevesebb, mint 10%-áról. Ezért hiába vizsgáljuk a DNS-t, az, mivel változatlan az egész életünk során, ezért nem fogunk nagyon sokat megtudni az öregedéssel kapcsolatban. Úgyhogy sokkal jobb, hogyha ehelyett az RNS-t vizsgáljuk, mert az RNS csak akkor képződik, hogyha egy gén aktivizálódik. Tehát amikor arról beszélünk, hogy génexpresszió, vagy génkifejeződés, vagy egy génnek az aktivizálódása, akkor az azt jelenti, hogy a DNS-ről RNS molekulák íródnak át, és aztán ezekből még különböző lépések során különböző géntermékek képződnek. Szóval a vizsgálatban mi azt néztük, hogy mennyi RNS molekula van, ilyen hírvívő RNS molekula van a kutyák agyának a frontális, vagyis tehát a homlok lebenyében. És idős és fiatal kutyákat hasonlítottunk össze, és akkor azt vártuk, hogy mondjuk lehet. Tehát ez egy elképzelésünk volt, hogy az idős kutyákban a 20 ezer gén közül más gének aktivizálódnak, mint a fiataloknál, de nem ezt találtuk, hanem azt találtuk, hogy körülbelül 4 ezer gén az így csendes volt, nem működött, és 16 ezer gén az működött, de mindegyik kutyában, a fiatalokban és az idősekben is, és abban viszont különbség volt. Ugye felolvasta a számot, hogy 3436 génnél különbség volt abban, hogy vagy a fiataloknál, vagy az idősebbeknél voltak aktívabbak. Tehát, hogy bizonyos génekről több géntermék, vagy kevesebb géntermék keletkezett attól függően, hogy mennyi idős volt a kutya.
Igen, de én arra lennék kíváncsi, hogy az öregedéssel kapcsolatos vizsgálataik során volt-e valami furcsaság, vagy valami olyan, amivel még nem találkoztak, ami valamelyik RNS állított elő, vagy valamelyik DNS segítségével állította elő az RNS? Tehát, hogy volt-e ilyen?
Uh-huh. Hát nekem az volt a furcsaság, hogy nem nagyon volt az jellemző, hogy bizonyos gének az öregedés során bekapcsolnak, vagy vagy hogy tehát nem az volt az általános kép ez alapján, hogy az öregedés során elromlanak dolgok, hanem inkább az, hogy mivel körülbelül ennek a 3500 génnek a fele aktívabbá vált, és a fele pedig kevésbé aktívá, ezért az volt a benyomásunk, hogy ez egy nagyon finom hangolt mechanizmus, tehát nem hirtelen minden elromlik, hanem ahogy öregednek az állatok, öregedési mechanizmusok lépnek életbe, és azt látjuk, hogy valahogy így precízen zajlanak folyamatok, amik géneket kibekapcsolnak.
Tehát akkor nincsen olyan gén, amely az öregedésért felelős?
Úgy látjuk, hogy nem az van, hogy így beüt a ménkű hirtelen, hanem az a benyomásunk, hogy ez egy nagyon precízen zajló folyamat, ami az öregedés során a kutya agyban zajlik.
A cikk ismertetéséből idézek ismét, mert az előbb is onnan olvastam föl a bevezetőt. Nincs még egy olyan állat, ami annyi gondoskodást váltana ki az emberekből, mint a kutya. Ez a gondoskodás meghosszabbította a családi kutyák életét az utóbbi 3 évtizedben 3-4 évvel. Emiatt az idős állatok száma is megnőtt. Európában körülbelül 15 millióra. Legalább 14%-uk időskori kognitív hanyatlás tüneteit mutatja, ami hasonlít az emberi demenciához. Ez a szomorú tény nagyon értékes állatokká tette a kutyákat az öregedéssel foglalkozó kutatók számára is. A laboratóriumi állatkísérletekben használt egereknél, patkányoknál és más fajoknál ugyanis természetes módon nem alakul ki időskori kognitív hanyatlás, ezért kevéssé alkalmasak arra, hogy a demencia kezelésére alkalmas gyógyszereket fejlesztenek ki a segítségükkel. Úgy véljük, hogy a kutyák megoldást jelentenének erre a problémára. Először azt kérdezném, hogy miért nem alakul ki az állatkísérletekben használt egereknél, patkányoknál az időskori kognitív hanyatlás?
Hát, hogyha erre tudnék válaszolni, az biztos egy Nobel-díj.
Nem tudjuk. Nem tudjuk.
Csak típjeink vannak, mégpedig az, hogy olyan állatoknál jelenik meg, mert most az embert is ide sorolom, kognitív hanyatlás, amelyiknek nagyon komplex idegrendszere van, és valószínűleg például a rágcsálók, amiket leggyakrabban használnak öregedéskutatásnál, ők nem tartoznak ide. Tehát igazából ugye az ő agyuk felépítése is más, nem jelző rájuk például ez a barázdáltság, ami embereknél és kutyáknál is megjelenik. Tehát valószínűleg az ő agyuk fejlettsége nem érte el azt a szintet, hogy aztán utána látványos hanyatlást lássunk időskorban.
Elnézést, akkor ez válasz a kérdésem második felére, hogy a kutyáknál és a macskáknál miért alakul ki időskori demencia, mert hogy fejlettebb az agyuk, mint az egereké, illetve a patkányoké.
Igen, azt hiszem, hogy ezt így megkockáztathatjuk. Természetesen a sok főemlősnél is, főleg az emberszabásúaknál is látjuk ugyanazt, mint amit az embereknél. Tehát náluk is megjelenik kognitív hanyatlás, tehát nem arról van szó, hogy ebben az értelemben különleges lenne a kutya. A kutya abban az értelemben különleges, hogy hozzáférhető. Tehát ugye nem képzelhető el, hogy nagy számban csimpánzokat, orángutánokat tartunk fogságban, és várjuk, hogy megöregedjenek, mert ez egyáltalán, tehát hogy nagyon-nagyon messze van attól, hogy etikusnak nevezhessük. Nincs olyan jó cél, ami ezt megmagyarázhatná. A kutyák viszont itt élnek körülöttünk, tehát ahogy ön is elmondta, a 14% az idős kutyáknak mutatja a kognitív hanyatlás jeleit, és ezek a kutyák körülbelül 15 millió példányban vannak Európában. És a gazdák nagyon szívesen segítenek a kutatóknak abban, hogy ezeket a kutyákat a kutatók megvizsgálhassák, ők nagyon hozzánk is eljönnek szívesen a tesztre. Maga a kutatás, amiről beszélünk, az ugye úgy zajlik, hogy emberek, akiknek idős kutyája van, és úgy döntenek, hogy muszáj elaltatni a kutyát egészségügyi okokból, ők értesítenek bennünket, és ezért lehetőség van arra, hogy mi hozzájussunk az agyszövetekhez a kutya elaltatása után 4 órán belül. mert ugye az RNS molekulának az is egy nagyon fontos sajátossága, hogy gyorsan lebomlik. Tehát a DNS-el ellentétben ez egy egyszálú molekula, nem stabil. Úgyhogy nagyon fontos, hogy minél előbb sikerüljön szövetet gyűjteni, hát élő állatból nyilván ez nem lehet, tehát ugye agyhoz nem tudnak a kutatók hozzáférni egy családi kutyánál, úgyhogy itt is a gazdáknak a segítségére kell támaszkodnunk. A macskák...
Várjunk, csak ezt azt akartam mondani, hogy akkor, mert kérdésként szerettem volna feltenni, hogy hogyan tettek szert kutya agyvelőre, de ő most megmagyarázta, mert hogy azt írják, hogy a kutatók, vagyis hogy önök 6 fiatal, 1-4 éves és 7 idős, 14-17 éves középtermetű különböző fajtájú és keverék kutya mintáit elemezték, és hogy az agyszövetből különítették el a teljes RNS állományt, és a molekulák vizsgálatából kiderül, hogy egy szövetben milyen gének aktívak, amiről beszélt az elején. De hogy... Önök a kutatás céljaként azt írták le a Geroscience folyóiratban, hogy vannak-e életkorral összefüggő mintázatok a kutya egy homlok lemegyében működő gének kifejeződésében, szakszóval gén expressziójában. Vagyis, hogy akkor nem találtak semmit?
Azt találtuk, hogy bizonyos gének, tehát a 3436 génnek körülbelül a fele, az idősebb kutyákban aktívabbak voltak, több géntermék képződött róluk, és a másik felük pedig kevésbé volt aktív. Ez az, amit találtunk.
És ezzel, amivel találtak...
Sok mindent találtunk, jó. Hát azért a 3436 gén az jó sok.
Igen, de ezzel mit lehet kezdeni? Tehát, hogy...
Ezzel azt lehet kezdeni, igen? Tehát ez kapcsolódik az előző témához, hogy tehát ugye ott maradtunk el, vagy ott tartottunk, hogy a laboratóriumban tartott állatok, azok nem alkalmasak a kognitív fanyatlásnak a vizsgálatához, mert nem jelenik meg náluk.
Igen, igen.
Körülmények között.
Amit nem tudunk, hogy miért nem jelenik meg.
És próbálják, tehát vannak ilyen olyan törzsek, amik genetikai módosításon esnek át, és produkálják a kognitív hanyatlásnak bizonyos tüneteit, de mégis azt látjuk, hogyha ezeken fejlesztenek ki valamilyen hatóanyagot, az az emberre nem vihető át, nem működik az emberben. Úgyhogy úgy tűnik, hogy hiába próbálnak mindenfélét meg a rákcsálókkal, az nem tudja leképezni azt a komplexitást, amilyen az emberi agy. És akkor itt jön a képbe a kutya, akik nagy számban vannak, ugyanúgy élnek, mint az emberek, tehát úgy velünk együtt élnek, ugyanazok a károsító tényezők hatnak rájuk, vagy védőtényezők, hogyha a másik oldalról nézzük, és óriási a genetikai változatosságuk, tehát ezen is hasonlítanak az emberre, és megjelenik meg a kognitív fanyatlás. Tehát mi a teendő, mondja a kutató, az, hogy ezeket a labor állatokat próbáljuk kicsit helyettesíteni, vagy egy részüket kiváltani a családi kutyákkal. De erre a szkeptikus kutatók azt mondják, hogy hát ez nem hiszem el, hogy működik, tehát hogy tényleg annyira változatosak a kutyák, hogy nem lehet rájuk alapozva kutatásokat végezni. Tehát a mi feladatunk most az első lépésekben az, hogy azt igazoljuk, hogy de igen, lehet. Tehát, hogy annyira sok párhuzam van a kutya és az ember öregedése között, molekuláris szinten is, tehát az agyban zajló változások szintjén is, hogy az az állításunk, hogy a kutya az egy jó modellje az emberi öregedésnek, és alkalmas lehet arra, hogy segítse akár olyan hatóanyagok fejlesztését is, amik a mostani labor állatokon nem lehetségesek. És ez azért fontos, mert biztos sok hallgatónak van demenciában szenvedő rokona. Ez egy nagyon gyakori kórkép, 60 év fölött jelentkezik általában, de már a 90 év fölöttieknek a felét érinti. Tehát ahogy öregednek az emberek, egyre gyakoribb, és ugye ez egy progresszív betegség, és a végén...
Elnézést, ez egy betegség 90 év fölött, vagy ez egy természetes hanyatlás?
A természetes hanyatlás, és nem tudjuk, hogy hogyan kerülhető el, és azt gondoljuk, hogyha a kutya belép, mint egy modellállat ebbe a rendszerbe, akkor az ő segítségével, mivel azért gyorsabban öregedik, kicsit többet fogunk arról tudni, hogy ez ennek mi a háttere. És akkor talán a kutya segíthet abban, hogy megelőző terápiákat ki lehessen dolgozni, illetve egy különböző hatóanyagokat lehessen tesztelni.
Ebben a cikkben van egy konkrétum is, erről fogok most kérdést föltenni, vagy ebből teszek föl önnek kérdést. A bioinformatikai elemzések során kiderült, hogy 16 000 gén aktív a kutyák homloklevegyében. A gének aktivitása alapján az idős és a fiatal korcsoport világosan elkülönült. 3436 gén, mint egy fele kevésbé, a másik felük aktívabban működött a két korcsoportban. Sándor Sára egy példát is említ, a sejtek osztódását gátló, ezért tumorellenes hatású CDKN2A gén 3,6-szor aktívabb volt az idősebb állatokban. Ez az emberekben is megfigyelhető változás arra utalhat, hogy jóval több idősebb korban az olyan sejt, melyet ki kell iktatni, mert előregedett és rákos sejté alakulhatna. Vagyis az öregedés által aktívabbak lesznek bizonyos gének?
Igen, így van. Tehát ez pont arra volt példa, hogy megpróbál a szervezet védekezni az egy-egy gyakrabban előbukkanó tumorsejtek ellen, és akkor az a gén, amelyik ezt a bizonyosan által említett CDKN2 áttermeli, ezért az aktívabbá válik, tehát bekapcsolódik bizonyos védekezési mechanizmus. Védekezik a szervezet, ameddig tud, de aztán nyilván nagyon gyakran a tumor fog győzni. De valóban ez egy példa volt arra, amikor idősebb állatokban egy gén aktívabbá válik a fiatalokhoz képest.
Most egy olyan kérdést teszek föl, amit az ön kollégájának, vagy egyetemi oktató társának, Velai Tibornak is föltettem, ő a genetikai tanszék vezetője az ELTE-n, és már sokszor megkérdeztem tőle, hogy mit gondol, be lehet-e avatkozni az öregedésbe a genetika segítségével? Ön mit gondol erről?
Én azt gondolom, hogy igen, azt, hogy hogyan fog ez zajlani, az már ne. Azt már ne kérdezzem, most nem fogom tudni.
De én rákérdezek erre, hogy hogyan, mert hogy ugye itt azt állapították meg, hogy különleges gének nem jönnek elő a kalapból, mint egy megmutatva, hogy én vagyok az öregedést elindító gén, hanem megvannak a szokásos gének, amelyek közül idős állapotban egy részük inaktív, más részük aktív. Fiatalkorban ez fordítva van, vagy akkor mindegyik gén aktív?
Nem, azt láttuk, hogy fiatalkorban is vannak olyan gének, amik kevésbé aktívak, mint a...
De nem ugyanazok, mint öregkorban, ugye?
Hát hogyha az lesz, nem, tehát akkor most csak olyan génekről beszélünk, amiknél különbség van az idősek és a fiatalok között. Tehát körülbelül 3500 gén volt a 16 000-ből, ami különbözött az idősek és a fiatalok között. Ezeknek körülbelül a fele aktívabb volt, és körülbelül a fele pedig kevésbé aktív.
És úgy be lehet-e avatkozni az öregedés folyamatába, hogy egy idős demenssé váló kutyánál azokat a géneket aktivizálják, amelyek egyébként nem lennének aktívak, amelyek fiatalkorban aktívabbak, és ami öregkorban aktív, azt meg csökkentik annak az aktivitását?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és elvileg igen.
És ez akkor ez most a megtaláltuk az örök életnek a csodaszerét.
Abszolút. Igen.
Velai Tibor meg fog pukkadni közlemönnel, mert ő nem tudom hány éve ezzel foglalkozik, szeretné az öregedésnek a kulcsát megtalálni.
Viccelődhetünk, igen, ezen, de most ugye most ez egy publikáció, ami kutyákról készült.
Igen, igen.
Emberekről van rengeteg hasonló publikáció, és tényleg tudjuk azt, hogy mik azok a gének, amik aktívabbá válnak, és mik azok, amik nem, de több ezer génről van szó, és hogy ebben a rendszerben hogyan lehet belenyúlni, és hogyan lehet úgy hangolni, hogy tényleg visszafordíthatók, vagy lassíthatók legyenek folyamatok, az még nagyon-nagyon sok munkát igényel. Tényleg azért még messze vagyunk.
nem akarom lekicsinleni a kutatást. Tudom, hogy ahhoz, hogy valami szenzációs felfedezés történjen, ahhoz sok-sok ezer apró kis kutatásnak kell sikerülnie, vagy létrejönnie, hogy végül is egy óriási felfedezés történjen, és azt hiszem, hogy a világon nem csak önök foglalkoznak az öregedéssel, vagy az állatok agyának az öregedésével, hanem szerintem még több tízezer kutatócsoport szeretné megtalálni az
a
öregedést.
Az állatok általában igen, de kutyákkal egyébként csak most kezdtek el foglalkozni.
De ez hogy lehet? Mert azt írják, hogy a világon először vizsgálták meg családi kutyákban az örökítőanyag aktivitásának változását az életkorral, mármint hogy önök az ELTE kutatói voltak a világon elsők ebben.
Ennek elsősorban az az oka, hogy mi nagyon régóta dolgozunk az etológia tanszéken a magyar embereknek a kutyáival, és ők ismernek bennünket, és ezért lehetőségünk volt arra, hogy létrehozzuk ezt a kutyaagy és szövetbankot, ami ezeket a szöveteket biztosította ehhez a kutatáshoz. És más országokban még nem tartanak itt. Most az Egyesült Államokban is történik egy próbálkozás, hasonlóknak az építésére, de amikor ők már kifejlesztettek egy eszközt arra, hogy vizsgáljanak egy bizonyos peptidet kutya agyszövetekben, akkor hozzánk fordultak, hogy küldjünk nekik agyszövetet, mert nekik nem volt. Néhány év múlva lesz, de most sikerült ebben a dologban elsőnek lennünk, és ennek az az oka, hogy azt hiszem, hogy tényleg ezek a kutatások már egy eléggé beágyazódtak a magyarországi történetbe.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Kubi Jenikő, az ELTE etológiai tanszékének tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Viszont hallásra, kedvi sokan.
Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.